a kedd délutáni menü a Trend FM-en. 4 után indítunk egy jó erős KKV-val. A leghasznosabb receptek mikro, kis és középvállalkozásokhoz Tomán Szabinával és Mihálovics Andrással. És ha már 100%-on pörgünk, 17 órától jön a Mentor. Gazdasági reality és üzleti tréning. A műsor állandó szakértője és ötletgazdája Dr. Molnár Imre. A műsorvezető Ércfalvi András. Motiváló receptek a sikerhez és valódi tudás. Mindez tehát a Monitor délutánban.
Köszöntöm kedves nézőinket, itt újra az Erős KKV. Mihálovics András vagyok, a műsorvezető, és állandó szakértőnk is itt van, Tomán Szabina. Köszöntelek itt a podcastben ismét, Szabina.
Szia, sziasztok!
Egy nagyon érdekes embert hívtunk ma vendégül, Tibenszky Móni Liza, a Felelős Szülők Iskolájának alapítója, de újságíró és sport- és mentáltrénerként is ismert. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk.
Pont így, nagyon várom a kihívásokat.
Mit kell róla tudni? Elsősorban ugye a Felelős Szülők Iskolájáról faggatnánk a mai alkalommal. Honnan jött az ötlet, miből jött az ötlet, hol tart most ez a vállalkozás?
Hát próbálom összefoglalni, épp mondtam a Szabinának, hogy új kihívás, mert alapvetően az oktatás területért szokták kérdezni tőlem, vagy arról szoktunk megnyilatkozni mentális oldalról, pszichológiai oldalról, szemléletváltásból, de alapvetően most akkor itt az alkalom, hogy elálljam, én közgazdasági területről jövök, bár már a középiskolában sem azt gondolták, hogy könyvelő leszek, vagy vállalat vezető ilyen formában, de hogy mindig is nagyon érdekelt az oktatás. Gyermekvédelemben dolgoztam, ott is a fundraising részen, tehát azt fel kellett ismernem, hogy nekem nem az a skillem, hogy pontosan tervezzek, és a matematikát így elővegyem. A logikai rész mindig is nagyon érdekelt, struktúrák felépítése, kihívások, jótékonysági kampányokban nagyon-nagyon sok mindenben vettem részt, de alapvetően mindig azon az oldalon álltam, ami marketing, reklám, és valamilyen jó ügyért. És akkor így vezettem oktatási kommunikációs ügynökséget, kulturális területen dolgoztam, nagyon sokat dolgoztam művészekkel, zenészekkel, az is egy nagyon érdekes világ volt, de ott is a menedzsment és a programok. És a Felelős Szülők Iskolája az egy nagyon komoly toptábla volt az életemben, ami azt indukálta, ez egy teljesen személyes misszió. Nekem a második fiamat a MÁV kórházban mentették meg, egy vércsoport összeférhetetlenség volt kettőnk között, ami sajnos egy kommunikációs hiba, kis kimaradás miatt nem derült ki. Ott nagyon-nagyon átkereteződött minden, hogy mennyire fontos az, hogy te milyen névjegykártyát adsz, vagy milyen kampánynak vagy a főnöke. Ott nagyon sokat dolgoztunk, jó értelemben dolgoztunk a gyermekért együtt a szakemberekkel, és azt gondoltam, hogy ha ezt az élet dobta nekem ennyire erőteljesen, mert hogy ott akkor ugye minden gyökereiben megváltozik és átstruktúrálódik, akkor ezzel dolgom van, és szerettem volna valamit segíteni, valahogy felhívni a figyelmet arra, hogy a szülőség kicsit tanulható, sőt nagyon-nagyon sok irányból egy teljesen más típusú kihívás, mint amikor egyetemen megtanulunk valamit. Jönnek új és új dolgok, és hogy itt nincs tulajdonképpen, ha lehet ilyet mondani, lehetetlen, és akkor egy kicsit átbillenek abba, hogy mi ebben a szemléletváltásban ezt tanítjuk, tanuljuk mi magunk is, hogy a gyerek érdekében mi a dolga egy felelős szülőnek. És hát ez innentől egy nagyon-nagyon szépen fejlődő valami volt, mert az eleinte ez csak egy előadás volt akkor a szülött osztályjavára, amit egyébként a Ransburg tanár úr tartott, úgyhogy ezt én nagyon büszkén és nagyon jó érzéssel mondom, de utána az élet ezt átformálta, és a klasszikus szakmámból, ami akkor ugye ez az egyetemi kommunikáció volt, kommunikációs ügynökségnek a vezetése, jöttek olyan visszajelzések, hogy a megrendelő már nem úgy hívott föl, hogy az volt a fontos, hogy hány milliós kampányt rendel, hanem hogy milyen cikket olvasott a mi oldalunkon. És akkor ez egy szépen lassan átformálódott, és most már 13 éve működő társadalmi vállalkozás vagyunk, egy nagyon klassz mai csapattal.
Hogyan jött az üzleti forma? Általában nem gazdasági társaságot választanak egy ilyen projekt mellé, hanem valamilyen alapítványt. Nálatok ez miért volt másképp?
Mondhatnám azt, hogy tudatos volt, de nem. Jó, szóval, hogy ez egy személyes indítatás volt. Akkor még jó néhány évvel ezelőtt nem beszéltünk arról, hogy vlogger, vagy influencer, nem is tartom feltétlenül annak magam. Én egy édesanyja voltam, aki a saját kávárjáját megosztotta másokkal, és bizonyos fókuszpontokat helyeztem el. Nekem az írás veszteségfeldolgozásom, ezt most már tudom, és ezt ki is tudom így fejezni, nyilván hál a nagyon sok pszichológus szakértőnknek, meg akikkel együttműködtünk. Tehát ez egy induló írás volt, olyan, mintha bárki most a közösségi médiában elkezdene írni. Csak az egyre többen követték. Egyre több mindent szerettünk volna, és nyilván a gazdasági piacon, vagy egyáltalán, hogyha valaki tudatosan jelen van egy működésben, akkor ahhoz kell valami. És mivel azért én nyilván kereskedelmi részt láttam, ez működött, ezért választottunk hozzá egy jogi formát, és utána nem igazán azzal foglalkoztunk, hogy itt az alapítványi vagy egyesületi oldal nyilván lehetne, de hogy nem ez volt a fókusz. Tehát amikor megkérdezik tőlünk, hogy mégis mi vagyunk, vagy ki vagyunk, én mindig azt szoktam mondani, hogy társadalmi vállalkozás, és ebben értem azt, hogy mint média felület is működünk, mert nagyon erős elérésekkel futunk, mint kvázi edukációs projektiroda is működünk, mert menedzsmentet futtatunk, mert vannak olyan szakértők nálunk, akiket tisztelünk, szeretünk, és kvázi kiközvetítünk, mint egy, nem tudom, együtteseket, vagy színészeket pörgető szervezet, és vannak misszióink, mint ahogy ez a koraszülött ügy, vagy a kórházsulinak én jó szolgálati nagykövete vagyok hosszú évek óta, tehát mindig van egy ügy, ami mellé állunk, van, ami állandó, és van, ami meg kihangosításra szorul, és akkor ez a mi missionünk, és hogy azt már miből rakjuk össze, vagy mit teszünk hozzá erőforrásban, tudásban, igen, piaci szemben.
Meg egy kicsit később fogunk beszélni, megígérem. Szabina, szerinted társasági forma választás az mennyire kell, hogy tudatos legyen? BT-t alapítsak, vagy rögtön az első perctől kezdve a világuralomra törekvésként valami jó részvénytársaságot, ez például fontos kérdés.
Szerencsére ezek a növekedés szintet tudják után követni, és lehet változtatni, de mindenféleképpen az alapvető jogszabállyal tisztában kell lenni, hogy egy BT-n nem mit választunk, egy KFT-n nem mit választunk, és a növekedésnél, hogy tudjuk ezt bővíteni, nem kell rögtön szerintem hambekaplak világot játszani, mert ez egy nagyon fontos tanulási folyamat, ahogy Liza is így végigvetítette, hogy akkor, és ez egy nekem nagyon-nagyon-nagyon szeretem téma, az alapítvány kontra üzlet, vállalkozás, ezt hogy lehet tényleg mivelni az országban, és milyen tudást kell átadni ahhoz, hogy ez megváltozzon az emberek fejében, hogy azért egy alapítványnak is ki kell fizetni a nyomtatópatront és a papírt, mert nem ingyen kapják, és a vállalkozó is lehet ügy mellé álló, és képviselheti azt a gazdasági formát, amivel egy win-win helyzetet alakítunk ki. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas téma, és azt látom, hogy ahogy Lizaik is fejlődtek, és nyitogatták az ajtókat, és új lehetőségekkel szemben kihasználva, és megélve, és profin rákészülve éltek a lehetőséggel, én ezt át tudnám akár formálni bármelyik vállalkozásra. Tehát ez az a vállalkozói szemlélet, az, hogy a piacon éppen milyen igény van, és azt hogy tudom kiszolgálni a legjobb oldalról, szakmailag, háttértámaszként, közvetítőként, hogy én mit akarok, és mit fogok majd képviselni, és hogy tudom a legjobb szakembereket, a számomra legjobb szakembereket magam köré venni. És ez egy tökéletes példa arra, hogy így kell vállalkozni. Holott, ahogy Liza is mondta, ez ügyek, amik mellé ő gondolatban az első lépés is az volt, hogy egy saját sztoriból lépett ki, amivel képviselt más embereket is. És itt van ez egy ilyen tanítási forma, amivel át lehet ezt adni, és nem kell attól félni, hogy mondjuk egy alapítványt, vagy egy ügy mellé egy olyan gazdasági társaságot csatolok, ami pénzt is keres, és működőképes.
Erős KKV. Tomán Szabinával és Mihálovics Andrással.
Egyébként, Liza, tőled is megkérdezném ezt, hogy a jó ügyekre nem nagyon szoktak üzleti vállalkozásként tekinteni. Az átlagember úgy tekint a jó ügy mögött lévő gárdára, alapítványra, vállalkozásra, hogy ők azt azért csinálják, mert nagyon jó emberek, és nagyon szeretnék jobb helyé tenni ezt a világot. Hogy jön ez az üzlet és a jó ügy össze?
Szerintem az értékteremtés az ma már nem divat, és nem is lesöprendő tétel a vállalati kultúrában. Legalábbis én ezt látom, és rákapcsolva arra, amit Szabina mondott, hogy mi networkben gondolkozunk, és nagyon sok esetben híd és platform szeretnénk lenni a szereplők között. Legyen ez a szülő, akinek mondjuk, nem tudom, atipikus fejlődésű gyereke van, és legyen ez egy olyan szolgáltató, egy olyan szakember, aki ebben tud segíteni. De legyen ez valami civil kezdeményezés, aminek van egy jó ügy, egy szolgálata, akár mondjuk a diabéteses gyerekeknél, akkor én hadd kössem össze őket adott esetben olyan céggel, olyan vállalati szegmenssel, akinek a CSR tevékenysége, a társadalmi szerepvállalása emellett van. És hogyha már azért ilyen szempontból van egy közgazdasági szemléletünk, akkor ezt mi nem csak elvi szinten tartjuk, hanem a híd minden pillérét kötjük. Nem csak a szemléletet és a cikkeket, amiből közel 5000 van a felelős szülők iskoláján, és szakemberek validálják, hanem ha tudunk jó kapcsolásokat ajánlani, ki kivel működhetne jól, akkor ezt megtesszük nagyon nagy szeretettel, és nagyon sokszor látom, és ebben viszont fejlődést is látok, hogy a civileknél volt ez a, bocsánat a kifejezésért, meg nem értett, félre gombolt, jaj, sajnos, hogy én itt élek, és nem tetszene adni nekem pár fillért. Szóval ez már hál' Istennek nincsen. Szerintem ebben is tudjuk tanítani őket, és szerintem tök jó, hogy erről beszélhetünk, hogy igen, és ő teljes válszélességgel tudjon kiállni amellett, amit ő csinál, és ne szégyelje azt, hogy szüksége van egy irodára, hogy szüksége van adott esetben egy autóra. Tehát, hogy a jótékonysági irány, vagy egy jó ügy mellé állás, egy mission, is lehet abszolút professzionális, és ennek is a kultúrája, én azt gondolom, hogy szépen azért fejlődik fel. Persze ez nagyon fontos, hogy legyenek olyan biznisz szereplők, akik ennek a financiális hátterét, és egyébként a mentoringját is megadják, mert ezt tanulni kell vice versa. Tehát ahogy a vállalati kultúrában nagyon jó, hogy bejön az önkéntesség, vagy egy jó ügy mellé állás, úgy viszont a mondjuk a civil irányból jövőknek meg nagyon jól jön egy üzleti szemlélet.
Igen. Szabina, lehet jó ügyből üzletet csinálni? Ez most így kicsit morbidul hangzik, én elismerem.
Igen, és ez biztos, hogy ki fogják csippenteni, és ezt így a válaszomat jól
megkapva. Igen, igen, de igazából azért lehet ez érdekes, mert hogy azt gondolhatnánk, hogyha ez üzleti alapon működne, akkor csinálnák. Igen. És nem nagyon csinálják üzleti vállalkozások ezt, ezért van szükség olyan kezdeményezésekre, mint a Lizáé. Szóval ez egy ilyen nagyon felemás és faramúci helyzet.
Igen, igen, ez a helyzet, ez egy tényleg hosszú évek óta nem tisztázott szabályrendszerben működik, és tényleg szerencsére most már egyre jobban, egyre nagyobb alapítványok mutatják a példát, hogy hogyan kell működtetni egy alapítványt, vagy nagyobb cégek állnak olyan alapítvány mellé, ahol beszélünk a pénzről, ahol beszélünk a költségekről, a tervezhetőségről, arról, hogyha van egy nagyobb probléma, ami mögé áll egy alapítvány, az milyen összeggel lehet, kell támogatni. Megszólalnak olyan vállalkozók, és olyan ügy mellé állnak, akik akár saját, valahogy megérinti őket, valahogy magukénak érzik, és ezt milyen pénzben tudjuk lefordítani, mert én sok alapítvánnyal vagyok kapcsolatban, és látom, hogy bármennyire is jó, hogy ott vagyok én személyesen, de a nap végén az a jó, hogyha anyagilag tudjuk őket támogatni. És ez, hogy az alapítvány mennyire gazdasági szervezet, és mennyire kell ezt átalakítani, mindenféleképpen kell egy vállalkozás, egy tudatos vállalkozás egy jó alapítvány mögött. Különben az alapítvány átmegy olyan rendszerbe, hogy félek kérni, mert mégiscsak szeretném, meg képviselem ezt, de hogy nem tudom megfogalmazni. Nincs egy üzleti tervem, hogy az amúgy nekem ahhoz, hogy én elérjek embereket, ahhoz, hogy minél többen halljanak arról a dologról, hogy én valami jót szeretnék tenni, és ez bármilyen témára ráhúzható, kell egy gazdasági felelős számítás. Ennyi. És ez a hosszú távúságot is nagyon-nagyon-nagyon támogatja. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden olyan kezdeményezés mellé rögtön már egy minimális vállalkozási gondolkodás kell kötelező ebben a világban.
Kedves nézőink és hallgatóink, most egy rövid szünet következik, aztán folytatjuk tovább a beszélgetést. A téma az nem változik, és a vendégek sem, reményeim szerint. Tomán Szabina és Tibenszky Móni Liza marad velünk.
Mi a kedd délutáni menü a Trend FM-en? Négy után indítunk egy jó erős KKV-val. A leghasznosabb receptek mikro, kis és középvállalkozásokhoz Tomán Szabinával és Mihálovics Andrással. És ha már 100%-on pörgünk, 17 órától jön a Mentor. Gazdasági reality és üzleti tréning. A műsor állandó szakértője és ötletgazdája Dr. Molnár Imre. A műsorvezető Ércfalvi András. Motiváló receptek a sikerhez és valódi tudás. Mindez tehát a Monitor délutánban, minden kedden 16 és 17 óra között.